done it again. All three fielders jumped their best.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Nem lenne nálunk semmi hiba, ha csak egy kis eszünk volna. De a legnagyobb baj az, hogy az elöljáróink még hülyébbek, mint mi vagyunk. Így volt ez mindig, felséges királyuram. Akár főispánt, akár bírót, akár tanácselnököt választottunk. Hiába választottuk a legeszesebbet. Amint beleült a hivatali székibe, rögtön kezdett hülyölni elfele. Mind! Én csak egy egyszerű parasztasszony vagyok, felség. Nem tudom, mi az oka. Talán a székekben van a baj, vagy valami másban.
A mai adásban székekről is szó lesz, és hogy a hiba a székekben, vagy az abban ülőkben, netán az önök készülékében van, az döntse el mindenki maga. Köszöntöm önöket a szerkesztő Fázolt Helga, és a technikus kollégám Madarász Nátén nevében is. Én Jakab István vagyok. Noha a Budapest Pride-ot épp most próbálják ellehetetleníteni, és csöppet sem zavarja az LMBT hónap szervezőit, mai adásunk több szárnyat is kapcsolódik a program sorozathoz. De még mielőtt belevágnánk a queer történetmesélésbe, itt lesz velünk a Hulladék Munkaközösség alelnöke, hogy beavassuk önöket, hogyan lesz zöldebb a háztartás. Egyszerű, de annál hasznosabb, és nem utolsósorban pénztárca kímélő módszerekről fogunk beszélni. És ne ijedjenek meg, mert poloskákról és csótányokról a mai adásban nem lesz szó, legalábbis abban az értelemben nem. Szó lesz viszont hős honvédnőkről, mai fogalmaink szerint transznemű szabadságharcosokról. Rengeteg legenda született róluk, gyakran persze romantikus elképzelésekkel, hogy kik voltak ők valójában, és miért bújtak férfi gúnyába az 1848-49-es szabadságharc magyar hősnői. Erről fog nekünk mesélni a Nőket Egyesület elnöke, Antoni Rita. Komoly a baj, ami a döntéshozókat sem érdekli. Szerintük túl kevés az esetszám. Magyarországon minden évben születnek HIV-fertőzött kisbabák. HIV-fertőzött kisbabából ám egy is sok lenne. A szerencsésebbek életben maradnak, ha időben kiderül a probléma. A kevésbé szerencsésekre kínhalál vár, ami a jelek szerint cseppet sem hagyja meg a döntéshozókat. A megoldás a belügyminisztérium kezében lenne. És ha már gyermekvédelem, csak halkan jegyzem meg, hogy és stratégiája 2010 óta nincs az országnak, és azt a tanácsadó testületet, amelynek az étszeleni küzdelem összehangolása lenne a feladata, már 9 éve össze sem hívták. És már 40 éve nincs közöttünk Márkus László. A színész legendára Miss Mandarinnal, azaz Tölgyesi Zoltánnal emlékezünk, aki sokáig maga is csillag volt, a Kapella Klub csillaga. A kezdetekről és arról lesz szó, hogy hogyan inspirálták a legnagyobbak a rendszerváltás előtti queer közösség úttörőit, a legelső drag előadókat, akik szórakoztatni akartak, akár csak a nagyok, abban a bizonyos legvidámabb barakban.
Dibujando en el suelo de un viejo salón, con tres pasos de baile, una historia de amor, es tiempo y es en fin, y tiempo para ti.
Música.
114, 115, 116,
117 perc.
Csillag az égen, az égben mi ránk tekint, amint egy gyermek játszik egy játszótéren, egy felnőtt rá legyint. Csak egy kicsit, gyere odék, csak egy kicsikét legyél még, csak egy kicsit olyan, mint a felnőttek, mert az rendre szép. Ha álmodtak, a szürkén néznek, csak bólogatnak rád, pedig a rajtra készen éned egy kis biztatásra várt. És a földről mind feláll, akiben tombol még az ár. Élni készül, elsodor mindent, nincs többé.
117 perc.
Idén 30 éves a Humusz Szövetség, a korábbi hulladék munkaközösség, a Zero Waste, azaz a nulladik hulladék nemzetközi szervezet tagja. Szlogenjük, nincs B bolygó, nincs másik bolygó, mindannyiunknak csak egy van. Itt van velünk a Humusz Szövetség alelnöke, Melza Péter, köszöntöm, hogy bekapcsolódik az adásunkban. Hogyan lehet egy közösségbe tartozni a természettel? Hogyan élhetünk zöldebben a mindennapokban? Hogyan vezethetjük zöldebben a háztartásunkat a város közepén?
Köszönöm szépen az érdeklődést, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. A mai felgyorsult fogyasztói világban azt tapasztaljuk, hogy elszakadunk a természettől, a természetnek a tiszteletétől, és mi arra invitáljuk a közösségünk tagjait és az érdeklődőket, hogy nyissunk egymás felé és a világ felé, hogy megtapasztaljuk annak az erejét, hogy hogyan is tudunk összhangban élni a természettel. És itt most gondolok a városlakókra is, akik sokszor problémákkal küzdenek, tapasztalják a nehézségeket, vagy a klímaváltozásnak a hatásait, és sokan elkeseredhetnek, hogy nem találják a megoldást, vagy azt, hogy mit tudnak tenni, és a tapasztalatom az, hogy egymástól sokat tudunk tanulni, és közösen tudunk tenni is a bolygóért, úgyhogy erre hívjuk, invitáljuk az érdeklődőket.
Na és akkor adódik a kérdés, hogy mit tehetünk a hétköznapokban, a mindennapokban?
Mi a Humusz Szövetségnél sok mindent a hulladékon keresztül nézünk. Mindenki, aki fogyaszt, az termel hulladékot is, de nem kell feltétlenül, hogy teletömjük a kukánkat, diétáztathatjuk is a hulladékgyűjtő edényt, hogyha a szokásainkon picit változtatunk. Milyen szokásokra gondolok? Akár az, hogy csomagolás nélkül vásárolunk élelmiszert, vagy a helyi piacon vásárolunk egészségesebb zöldségeket, csomagolás nélkül kimérve saját edényünkbe, vagy saját szatyrunkba, akkor már is spóroltunk csomagolóanyagot.
Nekem például van egy kedvenc bevásárló szatyrom, vagy táskám, egy jó kis cipzáros, dizájnos, én azzal szoktam menni vásárolni, És hát mióta fizetni kell a műanyag zacskókért, én bevallom, hogy hát én nem szívesen fizetek, és nem szívesen termelek szemetet, hanem ömleszve bepakolom a burgonyát a többi áru közé.
Jó úton. Szerintem azért nagyon szuper, mert ezt fogja látni legalább egy eladó is, és fogják látni más vásárlók, egymásnak is példát mutatnak az emberek, akik így viselkednek. Szóval ez szuper jó példa tud lenni. De ugyanide tartozik a kis lépések közé az, hogy mindent a megfelelő helyre, megfelelő helyen kezelünk. Ha valami elromlik, tönkre megy, akkor nem biztos, hogy rögtön ki kell dobni. Lehet, hogy megjavítható, vagy egy kis odafigyeléssel meg lehet javítani, vagy jobb állapotba hozni a tárgyainkat. De az is lehet, hogy ha megununk valamit, vagy számunkra feleslegessé válik, akkor tovább tudjuk adományozni olyanoknak, akiknek szüksége van rá. És ha a vásárlás, vagy a táplálkozás már szóba került, akkor a komposztálás is egy nagy lépés.
Na, mit tehetek én itt a városban, ha nem szeretném kidobni a zöld hulladékot, mert ugye ez a lényeg ennek a történetnek?
Többféle választása van annak, aki ezt nem szeretné kidobni a zöld hulladékát. Egyrészt elindíthatja a saját kertjében, hogyha van neki a kerti komposztálást. Ha nincs saját kertje, de mondjuk a társasháznak van egy kis belső udvara, vagy zöld előkertje, akkor ott közösen társasházi komposztálást is lehet végezni. Fontos ilyenkor, hogy legyen egy komposztmester, aki ezt karban tartja, gondozza, segít az első lépéseknél megtanulni, hogy hogy is működik a komposzt. De hogyha valakinek erre sincs lehetősége, akkor nagyon sok pontján Budapestnek, de vidéki városokban is találhat közösségeket, akik már komposztálnak.
Én egyet ismerek egyébként Budapesten, és bevallom, hogy még nem ismertem, akkor én elszállítottam vidékre ezeket a zöld hulladékokat. Én a Keletinél lakom, vagy nem messze, és ott a Teleki téren van egy közösségi komposztáló, és én nagyon boldog vagyok, hogy én ezt megtaláltam oda, mert hogy nem szívesen dobtam ki ezeket a...
Így van. Meg is találhatja bárki őket Teleki téri komposztbarátok néven, illetve komposztbarát Facebook csoportok vannak, akikhez lehet kapcsolódni a város különböző pontjain, és ezek nagyon jó példák arra, hogy apró lépések összeadódnak, hiszen gondoljunk bele, hogy hányan lakunk városban, mennyi élelmiszert fogyasztunk, és annak a hulladékunknak akár a 30-40%-a is szerves hulladék lehet, amit nagyon nagy pazarlás kidobni a kukába, sokkal jobb helye van a körforgásban.
És hogy nem csak, hogy humuszként tudnak hasznosulni ezek a zöld hulladékok, hanem a pénztárcánkat is, pénztárcánkban is több marad, mert hogy a szemétdíjra például kevesebbet kell elvileg akkor utána költenünk.
Sőt, virágföldre is kevesebbet kell költeni, a komposzt közösségeknek lényege is az, hogy felhasználjuk a képződő humuszt akár faültetésekhez, akár a balkonládába, vagy a szobanövényeink táplálására, hiszen a képződő humusz egy nagyon fontos.
Milyen tanácsot tudunk adni annak, akinek mondjuk van egy kis kertje, és el akarnak kezdeni komposztálni? Műanyag edénybe lehet komposztálni?
Saját kertben bárki elkezdheti a komposztálást. Először is egy megfelelő helyet kell kiválasztani, ami félárnyékos, ideális esetben talaj kapcsolata van, hogy a talajban lakó komposztbontó élőlények hozzáférjenek a tápanyaghoz, és kell egy keret, de vannak, akik komposztáló keret nélkül, úgynevezett prizmában komposztálnak. Érdemes a képződő zöld hulladékot felaprítani, külön gyűjteni esetleg a száraz anyagot, faaprítékot, falevelet, fűnyesedéket, és azt hozzá keverni a konyhában képződő konyhai zöld hulladékhoz, ez ugye a zöldség, gyümölcség, kávézat és társai. És időnként átkeverve a komposztot, tulajdonképpen a komposztban dolgozó munkatársainknak, apró élőlényeknek, parányoknak a munkáját kell csak segíteni azzal, hogy kapjanak oxigént, nedvességet, és onnantól ők végzik a munkadandárját. Mi pedig a végén egy fél vagy egy év után átrostálva a komposztot és humuszhoz jutatunk.
Mit nem szabad beletenni a komposztáló edénybe vagy keretbe?
Semmiképpen ne komposztáljunk mesterséges anyagokat, veszélyes hulladékot, műanyagokat, üveget, vagy olyat, aminek nem ismerjük pontosan a tartalmát, tehát tartalmazhat valami veszélyes anyagot, ilyen lehet a porzsák, vagy mondjuk a pelenkát, higiéniai eszközöket, használt papírt ne használjunk, vagy ne dobjuk a komposztálóra. Vannak olyan anyagok, amiket feltételesen érdemes, tehát nem érdemes nagy mennyiségben tenni a komposztálóra. Ezeknek a szabályait bárki megtalálja, akár a humusznak a honlapján, vagy a komposztálj.hu.
Mi a helyzet a kenyérrel, vagy az ételmaradékkal, vagy adott esetben a hússal?
Az ételmaradék hús, csont, pékáru nem szerencsés a komposztban, nem fog jól lebomlani, illetve erjedést tud okozni, ami odavonza a kártevőket. Ennek az első lépése, hogy próbáljuk minimalizálni az élelmiszer hulladékot, ami a háztartásban keletkezik. A szerencsésebbekhez pedig már házhoz megy a barkukás begyűjtési rendszer, amiben az ételmaradékokat el lehet helyezni, de a megelőzés a legfontosabb, hogy ha lehet, akkor ne is keletkezzen ilyen maradék.
Önöknek van egy önkéntes programjuk, és élményönkéntesnek lenni, és hogyha jól tudom, március 29-én lesz egy önkéntes képzés is a Humus Szövetségnél. Miről lesz szó a képzésen?
Így van, nagyon várjuk és szeretettel gondolunk már előre az önkéntesekre. A Humus Szövetség idén 30 éves, és ez alatt az idő alatt rengeteg olyan programunk volt, ami nem jöhetett volna létre önkéntesek nélkül, mert nagyon sok mindenben számítunk az aktív részvételükre. Így ezen a képzésen is szó fog esni arról, hogy a játékainkkal hogyan formáljuk mások szemléletét. Ezekről a hulladékcsökkentési jó gyakorlatokról, praktikákról lesz szó, mindenféle hulladékkal kapcsolatos ismeretről, illetve a komposztálásról. Az önkénteseink azok, akik eljönnek velünk rendezvényekre, csoportoknak tartanak foglalkozásokat, de akár cikkek írásában vagy fordításba is be tudnak segíteni így a szervezet mindennapjaiban.
Említette, hogy 30 éves a szervezet idén, és hogy az önkéntesek rengeteg programba vettek részt. Meséljen ezekről a programokról néhányat az elmúlt 30 év táblatában.
Igen, az alaptevékenységünknek a része az oktatás szemléletformálás, így például tanösvénysétákat szervezünk iskolás csoportoknak. A közösségi komposztálókat segítjük szakmai háttér tudással vagy kapcsolatokkal. A rendezvényeink között megemlítem, idén szeptemberben szervezünk egy újabb Giliszta Fesztivált, ami szintén lakosságnak szóló szemléletformáló program lesz, játékos elemekkel és szórakoztató elemekkel is. De a Humusznak a programjai közé tartoznak azok az érdekérvényesítő kampányok, akár amikor egy jogszabályváltozás történik, akkor igyekszünk a döntéshozók felé is szakmai érvekkel előlépni, és sokszor ezekben a kampányokban is hatékony segítséget adnak nekünk az önkéntesek, akik tulajdonképpen szócsöveinkként terjesztik a humusznak és az üzenetét.
Megragadta a figyelmet ez a tanösvény séta. Milyen egy ilyen séta tulajdonképpen?
Felépítettünk egy olyan ösvényt, ami végigvezet a hulladék hierarchián, vagyis azokon a lépéseken, hogy mi lehet a hulladéknak a sorsa, egészen a lerakás égetéstől a komposztáláson át a megelőzésig, és ezen a sétán interaktív táblák és játékok segítségével ismerkednek a látogatók azokkal az ötletekkel és információkkal, amik a saját életükben is elsajátíthatók.
Mi a helyzet az intézményesített hulladékgyűjtéssel? Hol tart ez ma Magyarországon? A többi országhoz képest mennyire vagyunk jó helyzetben? Ugye azt már látom, hogy nagyon sok településen megy a szelektív hulladékgyűjtés, valahol viszont ez visszafele fejlődik, vagy szűkülnek a lehetőségek az önkormányzati források szűkülése miatt, de máshol van lehetőség a zöld hulladék elszállítására és külön kezelésére. Nálunk mi a helyzet?
Hú, hát nem tudom, milyen hosszú a műsor. Mennyire mehetek bele a részletekbe.
Még olyan két percünk van.
Igen, elég összetett a helyzet Magyarországon. Nem vagyunk elégedettek a lakossági hulladékgyűjtés, de az ipari hulladékkezelés helyzetével sem maradéktalanul. Ugye nem olyan régen elég sok infrastruktúrális és szervezési változás történt a MOHU színre lépésével. Az önkormányzatoknak viszonylag kicsi most már a hatásköre abban, hogy a hulladékgazdálkodást végezzék. Minden ehhez a központi szervezethez tartozik.
Pedig a kis településeknek is kellene lenni hulladékgazdálkodási stratégiájuknak, és hát sok esetben nem is tud a település erről, hogy kellene nekik egy ilyen dokumentumot létrehozni, esetleg megvalósítani.
Igen, hát jelenleg ugye nagyon lassan zajlanak ezek a változások, aminek az egyik oka a központi irányítás, de azt látni kell, hogy azért Magyarország az utóbbi évtizedekben fejlődött, az illegális hulladék elhagyás például egy óriási probléma volt a 90-es évek elején. A szelektív hulladékgyűjtés azért most már mindenhol elérhető. Ezek nem oldják meg egyik azról a másikra az életünket, és nem a leglátványosabb fejlődések. Nem vagyunk Európában az élmezőnyben. Sajnos a hulladék, az egyfőre jutó hulladéktermelésünk is inkább így a középmezőny alja, hogyha azt nézzük, hogy még van hova fejlődni.
Szóval akkor van hova fejlődnünk még nekünk, igen, magyaroknak.
Igen.
Mezza Péter, köszönöm, hogy velünk volt, és mindezeket elmondta. Szép estét kívánok.
Köszönöm
önnek.
Köszönöm a lehetőséget.
Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás. Többé csak még egyszer együtt vagyunk. Ki tudja, meddig még együtt vagyunk, és életben mindenképp mindenki más. Emlékét égesd el mindenki mást, egyszerre engedj el, együtt vagyunk. Ki tudja, meddig még együtt vagyunk, velünk szemben a mindenség. Még egyszer tükrözzük vissza a világnak az összes szeretetét, szívünknek, lelkünknek minden erejét, adjuk bele most a gyerekekért. Még egyszer álmodjunk élettel, essen az eső, süssön a nap együtt, még egyszer álmodjunk élettel, ha már mérgezett a tenger, és 8 milliárd ember nem tudja, mit hozhat a reggel. Az élet átkarol a földön, furcsa boldogságot kap a kölcsön. Egyedül én tudom, mi az igazság, egyedül te fordíthatod át. A szabadság börtönét őrzöm, folyton csak forgolódok a földön. Káosz a válasz, a látszatcsa, de mi az igazit vigyük, csak vigyük tovább. Süssön a nap együtt még egyszer, álmodjunk életben, ha már mérgezett a tenger, yeah. És 8 milliárd ember nem tudja, mit hozhat a reggel, álmodjunk élettel, még egyszer tükrözzük vissza a világ az összes szeretetét, szívünknek, lelkünknek minden erejét, adjuk bele most a gyerekekért. Még egyszer álmodjunk élettel, essen az eső, süssön a nap együtt. Álmodjunk élettel.
114, 115, 116.
117 perc.
Néhány hete már Budapest Pride betiltásával kötik le a közvélemény figyelmét. Orbán Viktor évértékelő beszédében azt üzente a felvonulás szervezőinek, hogy ne pazarolják az idejüket a Pride megszervezésére, mert ez kidobott idő lesz. Aztán kiderült, tegnap benyújtották a gyülekezési törvény módosítását, amely szerint a gyermekek védelmére hivatkozva nem lehet Pride felvonulás. A Pride szervezői mindenre úgy reagáltak, hogy ez nem gyermekvédelem, hanem nácizmus. És azzal is megfenyegették a szervezőket és a résztvevőket, hogy arcfelismerő szoftverekkel fogják azonosítani őket, és akár 200 ezer forintos pénzbírságra is számíthatnak. Itt van velünk Hegedűs Máté, a Budapest Pride szóvívője. Lesz idén felvonulás, vagy meghozza a fenyegetés az eredményét, vagy ez csak olaj lesz a tűzre?
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Mindenképpen lesz Budapest Pride felvonulás, ráadásul most a 30. idén, amire már nagyon sokat készültünk. Még mindig egyeztetünk a jogász tanácsadóinkkal, hogy ez hogyan tud majd megvalósulni, de nem fogjuk azt tűrni, hogy a gyülekezési jogát elvegyék az LMBTQ embereknek.
Mit éreztetek ti, mikor ezt megtudtátok, hogy ez készül? Ez egy látványos bejelentés volt, ez egy látványos támadás volt, és tulajdonképpen most mindenki ezzel foglalkozik, és az a helyzet, hogy a valóságról tereli el a figyelmet. Tehát, hogy nem a megélhetési válságról, a valós problémákról van szó. És még az van, hogy a gyülekezési jogot is próbálják korlátozni.
Hát nagyon dühítő a helyzet, meg nagyon ijesztő is, és szerintem az egyik célja a kormánynak, hogy megijesszen minket.